a lendület. Szóval, hogy több különböző helyszínen, több időpontba, de minden esetre, ha a Szent Szellem úgy szervezte a dolgokat, hogy ezek a mi felosztásaink szerint egy fejezetben vannak, akkor lehet, hogy egy kicsit érdemes megnézni az előzményt is, hogy miután következik ez a felhívás, ami egy szenzációsan jó felhívás. A résznek az elején van leírva az a történet, amikor a keresztelő János elküldi a tanítványokat, hogy kérdezzétek meg Jézust, hogy téged kell válni, vagy mást. Izgalmas tud lenni ez a kérdés, ha belegondolok, hisz hát a törvény és az Ószövetség legnagyobb alakjáról van szó, és hát hogy is mondjam, szépen sikerült neki megzakkanni annyira, hogy már abban sem volt biztos, hogy Jézus Jézus. És nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, hogy Jézus igazából nem válaszol neki, hanem azt mondja a kérdezőknek, hogy maradjatok itt és figyeljetek. Éli a hétköznapi életét, azaz tanít, betegeket gyógyít. Másik evangéliumból tudjuk, hogy halottat is feltámaszt. És utána azt mondja a tanítványoknak, hogy na menjetek, hogy mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok ebbe az elmúlt egy órába. És utána kezd el beszélni Jánosról, miután a két tanítványt már elküldi. Jogos a kérdés, hogy miért nem a két tanítványnak mondta, hogy hát az, hogy te születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. Igen, tehát de a mennyek országában ő lesz a legkisebb, rosszul mondta. Szóval, hogy egy nagy személyiség, de ezt nem a tanítványoknak mondja, akik a kérdést hozták, hanem megvárta, amíg azok elmennek. Keresztelő János nagyon jól ismerte az írásokat, Ézsaiás proféciáit is többek között. Ézsaiás 35.5.6-ban ilyeneket olvasunk, ez egy mesiásig profécia, hogy akkor kinyílnak a vakok szemei, megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, vízfakat a pusztában, patakok erednek a pusztában. Gyakorlatilag János gondolkodásmódját visszaviszi az igéhez. És a tanítványok azt mondja, hogy figyeljetek, ha Jánosba tudatosul ez, akkor rendben lesz, és nincs több kérdés. Jó, hogy mondjam, számunkra is megszívlelendő hozzáállás. Ha kérdésem van, akkor vissza az igéhez. És Jézusnak van itt egy 11. rész Mátéban, és a 13. vers Jézus kijelentése, és igazából az egész emiatt az egy mondét. Mert minden proféta és a törvény János idejéig profétált. Maga Jézus kijelenti, hogy figyeljetek, Jánossal működésével, szolgálatának végével egy korszak lezárult. De nem erről akarok beszélni. Ezután következik az, amikor negatív színbe feltüntetni azokat a városokat, amelyben rengeteg csodát tett. Azt olvassuk a 20. versben, hogy akkor azokat a városokat, amelyben a legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj, nektek Korazin, Becsaida, ismeritek. A vége az, hogy Kapernaum, te az égig emelkedsz. Ha Sodomába történtek volna ezek a csodák, amely benne történt, megmaradt volna mai napig. És miért mindez a rosszallás? Hát Jézus tudta, hogy biztos lesznek emberek, akik nem fogják őt követni. Hát lesz egy csőcselék, aki feszítsbeget fog kiállni, és így tovább. Elutasították Jézust. Ez egy tudatos hozzáállás. Tehát nem az volt, hogy kérdésük támadt, amire választ kellett volna kapni, hanem elutasították Jézust. A döbbenetes az, hogy maga Jézus mondja, hogy a legtöbb csoda ott történt ezekben a városokban, és innen látjuk, hogy a csodák nagyon jól meg tudják erősíteni a hitet, de önmagában a csoda kevés ahhoz, hogy megtérést hozzon. Miután végigmondta ezt, hogy baj van ezekkel a városokkal, annak ellenére, hogy rengeteg csoda történt bennük, a 25. vers azt mondja, megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztallak, atyám, mennyis földura, elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyerekeknek. Egy gyönyörű viszony az atya és a fiú között. Magasztallak, atyám. És Isten gondolkodásmódjáról is van egy felvillanásnyi információ itt. A bölcsek és az értelmesek nem találnak rá, a gyerekek igen. Jöhet a szkeptikus kérdés, hogy ezek szerint akkor Isten a tudás ellen van. Én már kellően régóta vagyok fiatal, hogy emlékezzem még arra, amikor pünkösdi körökben az volt a kedvenc szólás, hogy nem teológia kell, hanem térdológia. És igaz, az imádkozást nem lehet kiváltani semmiféle tudással. De. Szóval az imádkozás akkor teljesedik ki, és akkor éri el a célját, ha az kapcsolatépítésnek az eszköze is nem csak kívánságlistával válik. És a tudás pedig addig hasznos Krisztus követésében, amíg nem tesz büszkévé, és megmaradsz alázatban a tudásoddal együtt. Mert azt mondja is Jézus, hogy atyám, úgy dolgokat, hogy a bölcsek és az értelmesek a magik logikájával nem fogják meg, de a gyerekek a hitükkel el tudják kapni. Mert mi történik egy gyereknél? Ha azt mondod, hogy ez így van, ő el... És ennyi. Szóval a 20. versben azt olvasjuk, hogy azokat a városokat, amelyben a legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Megmaradtak a lakók a hitetlenségbe. A hitetlenségnek vannak különböző fokozatai, ezekkel most nem fogunk foglalkozni, de az egyik legszomorúbb, amikor megmakacsolja magát az illető, hogy csak azért se hiszem el. Itt van a megváltó. Föltámad halott, meggyógyít mindenféle gyógyíthatatlan betegség, mindent meg tud tenni, akkor se hiszem el, hogy ő a megváltó. Szóval ez a hitetlenségnek a legtragikusabb változata, mert ez egy tudatosan hozott döntés. Na most, amikor Isten igéjéhez nyúlok, és olvasok egy érdekes mondatot, én ezt akkor se tudom elhinni. Miért is nem? Szóval a hozzáállásunk nem mindegy. Még egyszer a 25. vers. Szóval abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztallak, atyám, mennyis földúra, elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyerekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Ebből a mondatból, az utolsóból mindjárt lehet gondolni a mi atyánkra, legyen meg a te akaratod, úgy a mennyben, vagy úgy a földön, mint a mennyben is, és közben gondoljuk, hogy csak ki ne szúrja, mert ha már te akaratod történt. Csak hogy ilyenkor helyből elfelejtjük azt, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk. Mindig. Lehet, hogy benned van kérdőjel. Mondom, azt a kérdőjel nélkül élek. De valahol a hitemnek el kell jutni, hogy Isten a legjobbat akarja nekem. Máté 11, 27. vers. Az atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Szóval a mindenható atya megismerése a lényeg és a tét. És ennek a megismerésnek a legnagyobb ellensége az előítélet. Amikor készültem, eszembe jutott egy sztori, néhány éve az osztálytalálkozón meséltek. A történet még akkor játszódik, amikor még nagymányokon brikettgyár működött, És hát kapott egy új igazgatót ez a brikettgyár, és az óvoda pedig mindig a brikettgyártól kérte el a sátrat a gyereknapi rendezvényhez. És hát kezdték mondani a szülők, hogy na, idén nem lesz sátor, mert ez a mogorva ember, ez az új igazgató, neki normális szava nincs, egy kedves szava nincs, behettek ti ehhez, amit akartak. Az óvodának a vezetője meg úgy jött, hogy hát most mi van, legfeljebb kivághatna is, de hát csak nem vállalom már föl, hogy nem megyek el érte. Kettjárhoz, oda kerül az igazgatóhoz, kiderül, hogy osztálytársak voltak. Hát mi járatban van? Hát kéne a sátor, mikor? Ekkor. Kiállítja föl. Hát majd szólok apukáknak, de hogy szólsz apukáknak, majd küldök két embert, fölállítják neked. Megy vissza. A gyereke, megvan a sátor. Megvan. Hát mi történt? Hát mit csináltál azzal az emberrel? Semmit, csak ismertem. Szóval megismerni a mindenhatót. Mert ha másoknak a tapasztalatai alkotsz róla képet, az hamis lesz. Csak a saját tapasztalatod az, ami képes abba a helyzetbe, hogy jók legyenek az információid. A megismerés nagyon fontos. A János 17-ben azt mondja Jézus, hogy az az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a harmadik vers volt, és a hatodik vers. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Amikor nézzük, vizsgáljuk és csodáljuk, hogy Jézusnak mi minden feladata volt ezen a földön. Ez ritkábban szokott szembe jönni. Kijelentettem a te nevedet az embereknek. Megpróbálom megismerni az atyát az emberekkel. Szóval a sok-sok küldetésben, amit Jézus betöltött ezen a földön, ez az egyik sarkalatos volt, hogy kijelenteni a te nevedet. Bemutatni téged olyannak, amilyen vagy. Mert hogy a büntető haragvó Istenről volt kép bőven az emberekbe. Azt már nem kellett tovább. Csak hamis volt a kép. Mert részismeretből, saját tapasztalatból, már tapasztalatával összeállt egy hamis kép. 27. verset Máté 11-ben. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri. Senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Ezután következik az ige versünk. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Mindenkinek ki akarom jelenteni az atya nevét. Mindenki számára. Be akarom mutatni. Szóval jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok neked, nektek. Ha csak előítéleteid és mások tapasztalatai alapján kialakított Isten kép van benned, az terhes lesz. És terhet fogsz cipelni. Jézus azt mondta, gyere hozzám, és leveszem. És sokan észre se viszik, hogy cipekednek. Munkahelyen szoktak ilyen sztorikat elkövetni, nálunk is megtörtént, hogy nagy női táskába betettek egy darab vascsövet is, és hát a tulaj három napig hurcolta, és csak panaszkodott, hogy nehéz a táska, nehéz a táska. Szóval néha úgy cipelek terheket, hogy nem is tudom, hogy cipelem, csak hogy nehéz. A fölösleges terhektől szabadulást hoz Jézus. Mert megismerteti velünk az atyát. Azt írja a Pál a 2. Korintus 4:6-ban, Isten Ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismeretre Krisztus arcán. Oda jössz Jézushoz, és Isten dicsőségét látod meg. Annyira egybe vannak. A 29. vers a Máté 11-ben, az pedig azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerid vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Hogy lehet megnyugvás az, hogy szelíd vagyok és alázatos? Vegyétek magatokra, az egyszeri eseménynek tűnik. Ugyan van részem benne, de az, hogy Jézus hagyta magát elfogni, abban azért volt alázat is, nem? Azért a én vagyok kijelentéstől a büszke csap földön találja magát. Szóval önmagát adta oda a keresztre, és Péter meg, lendületes kis Péter, az meg szabol. Mert hát volt egy jó elképzelése, pedig az, hogy én képes vagyok megvédeni Jézust. És tennem kell valamit, és hát ez tűnik a leglogikusabbnak, hát ha ellenünk jönnek, akkor védekezünk. És tényleg képes volt megvédeni Jézust? Hát nem egészen. De egyáltalán meg kell védeni őt. Mert sokszor hívők is úgy érzem, hogy nekem kell megvédeni őt. Nekem kell. Ha jobban megnézzük, a valóságban volt Péterben egy hamis kép önmagáról, a saját képességéről, meg egy hiányos kép Jézusról. És ebből a kettőből kialakult egy összekuszálódott dolog. Önmagát erősnek érzi Péter, hogy ő tud jól kardozni, majd ő megvédi. Jézus meg gyengének, hogy ő, aki a védelemre szorul. Néha képes becsúszni az a hiba nálunk is, hogy Jézus gyengébbnek gondoljuk, mint valóságban. Egy betegek felé szolgáló tesónak a bizonyságtételében hallottam, hogy számtalanszor van az, hogy az emberkék egy-két betegségre kérik a gyógyulást, van, hogy a harmadikkal már elbírnak. Tehát Jézusnak nem mindegy. És Jézus tudja, hogy megvan a harmadik betegség. Nem kényszeríti rá a gyógyítást, hanem mondod ki. Nem fog rád kényszeríteni semmit. Szóval aztán az előző történet befejező, hogy Jézus Péter a kakas szónál úgy ráébredt, hogy hol van az ő hozzáállása, nagy ereje. Hiába mondta azt fennhangon, hogy akár meg is halok veled, holott Jézus a lábmosásnál azt mondta, hogy ti már mind tiszták vagytok. Péter nyugodtan meghalhatott volna, tiszta volt. Hát Jézus maga mondja neki. De nem, a kép nem áll össze a fejében. No, úgy hangzott az ige versünk, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos. Ha valamit meg kell tanulnod, bocs, akkor lesznek kudarcaid. Ez biztos. Nagyon-nagyon kevés emberkének adatik meg az, hogy csak ötösre írja minden dolgozatot, és minden felelete ötös legyen. Időnként jönnek ilyenek. De felnőttként tanulni, az már egy izgalmasabb dolog. Hát először is be kell vallani, hogy ha valamit meg kell tanulni, azt nem tudom. Ez már ugye annyira nem mindig könnyű. De ha felismerem, hogy nem tudom, az még nem jelenti azt, hogy eldöntöttem, hogy meg is tanulom. Szóval itt a kettő között még van egy kis rés, vagy idő. De ha már eldöntöm, hogy tanulni akarok, és elkezdem gyakorolni, na akkor jönnek az elesések. Időnként kis sebeket szerzünk, imitam ott. És mégiscsak miénk lesz mindaz, amire vágyunk. Szóval, ha teherre mentes akarsz lenni, legyél szelid és alázatos. De hát akkor ki fognak használni, nem? De lehet. Figyelj, Jézus nem egy eszköz volt a hatalom kezébe? Figyelj, az akkori vezető réteg, aki elítéltette Jézust, az szerzett egy nagy piros pontot a római uralkodóknál, mégpedig len azt, hogy oké, ezek képesek ezzel is elbánni. Nem tévedtünk mi olyan nagyot, jók ezek ott. És Jézus vesztes volt. A világegyetem legnagyobb győzelme volt. Na most, ha szelíd és alázatos vagy, és kihasználnak, te akkor nyertes leszel. Mert erre csak Isten képes. Az ember csak odáig kihasználtak. A tömeg azt látta, hogy keresztre feszítették Jézust. De azt, hogy mekkora győzelem volt ez a kereszt, azt nem látták meg. Csak néhányan. Szóval, ha tehermentes akarsz lenni, ott van Jézus szava. 11. rész 30. verse, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Szenzációs kép, csak el szoktuk olvasni, és tovább lépünk. Szóval iga. Ugye nagy gyakoriságban akkor használták, amikor be kellett tanítani egy felnövekvő haszonállatot, hogy hogy kell viselkedni, amikor egy bizonyos cél érdekébe befogják. És az igába lévő kettő az ugyanazt csinálja. Ha az egyik megáll, kénytelen megállni a másik. Ha megy, és meg akar állni, akkor nem tud meg, akkor... Szóval a kettőnek együtt kell mozdulni. Egy úton, ha nem egyeznek meg. Amíg hétköznapi döntés, az van, hogy az erősebb dönti el, történik, hogy megállunk enni, vagy húzzuk tovább a szekeret. De nálunk, amikor elkezdek Jézussal együtt működni, mennyivel könnyebb volna, ha csak azt tenném, amit ő tesz? Mert hogy Jézus fölveszi az igának a másik felét, hogy megtanítson engem arra, hogy hogy kell az úton járni, hogy kell viselkedni és terhet vinni egy meghatározott cél érdekében. Sőt, annyira tisztel, hogy ott van velem, amikor butaságokat csinálok akkor is. Bár ő az erősebb, de nem akadályozza meg. El nem hagy, véletlenből sem, és nem akadályozza meg. Most mennyivel könnyebb lenne úgy élni, ha csak Jézus minden tudása ott lenne folyamatosan. Aki ismeri a döntéseim rövid és hosszú távú következményeit. Hány minden dologtól képes lennék megvédeni saját magamat, a saját kis eszemmel is, anélkül. Csak hát kitalálom a jó ötleteket, hogy nekem most enni kéne. De nem annak van itt az idő. Amikor Jézus azt mondja, hogy könnyű és boldogító, az iga akkor is azért van, hogy valami közös célt elérjen az a kettő, aki az igában van. És számára mi a közös cél? A Bibliánk megmondja, Efézus 1.3-at, ezt csak azért olvasom fel, hogy képbe legyetek a következő mondat előtt. Tehát áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Tehát az Atyáról van szó. Végig vezet egy gondolatmenetet Pál, és a 14. versben azt mondja, hogy örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ezt szeretném aláhúzni. Tehát Krisztus arcán megjelenik az Atya dicsősége. Azt mondja, hogy gyere hozzám, hajd csak egy igába a fejünket, és akkor jó dolgod lesz, mert a cél az, hogy az Atya dicsőségét magasztaljuk. Minden más cél benne van, de hogy ez lenne a cél, ami a közös. Mert Jézus azért jött, hogy meg felmagasztalja az Atyát, hogy kijelentse az Atya nevét, hogy bemutassa őt, hogy nekünk részünk legyen mind abban a jóban, amit ő elhozott a számunkra. Szóval az igahúzás célja Isten dicsőségének a magasztalása. Ezt csak úgy tudod megcsinálni, ha megismered őt. Nem tudod kikerülni. Ha hiányosak az ismereteid, akkor csak azokat a szeleteket tudod érteni, amelyeket ismersz. Még egy példa. Ugye szoktuk mondani, hogyha Isten tudó, már pedig lenne az, akkor miért teremtette a jó és rossz tudás fáját az édenbe, mikor tudta, hogy az ember el fog. Mert hogy tudta? De ha nincs bűn, akkor nem tudja bemutatni a kegyelmét. És mennyivel hiányosabb lenne az Isten képük, ha nem ismernénk a kegyelmét. Szóval valami szenzációs egybefüggés létezik a mindenhatóban, amit próbál bemutatni és kijelenteni nekünk. Néha egy kicsit tanulnunk kell. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.